are listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Jó estét kívánok, kedves hallgatóinknak, Finta Gábor vagyok. Folytatjuk híres magyar előadó művészek sorozatunkat. Ma egy igen jelentős hegedű művésszel ismerkedhetünk meg, aki pályája során szoros kapcsolatban volt Bartók Bélával is. Szigeti Józsefről lesz szó. Szigeti József, eredeti nevén Faktor József, Budapesten született 1892-ben, és Luzernben halt meg 1973-ban. Nevét 1902-ben testvérével egy időben változtatta Szigetire. Zenész családban született, gyermekkorát Mármaros-szigeten töltötte. Hamar kiderült, hogy tehetsége van a hegedűhöz, így édesapjával Budapestre költöztek, ahol Hubay Jenő tanítványa lett a Zeneakadémián. 13 éves korában kezdett hangversenyezni Berlinben, Dresdában és Londonban. Nagy sikert aratott Genfben, Párizsban és az Egyesült Államokban is élt. Egyike volt az első nemzetközi hírű művészeknek, akik az 1920-as években a Szovjetunióban is koncerteztek. Klasszikus és főleg modern művek Bartók, Ravel, Stravinsky, Prokofjev egyik legismertebb interpretátora volt. 1960-ban abbahagyta a hangversenyezést, 1973-as haláláig tanítással és írással foglalta el magát. 1913-ban Szigetinél tuberkulózis diagnosztizáltak, és a svájci Davosban található szanatóriumba küldték kezelésre. Ekkor félbeszakadt zenei karrierje. Szanatóriumi tartózkodása alatt találkozott Bartók Bélával, aki szintén ott gyógyult, tüdőgyulladással kezelték. A két férfi már futólag ismerte egymást, mivel már korábban találkoztak. Barátságuk egészen 1945-ig, Bartók haláláig tartott. Először hallgassák meg Bartók első rapszódiájának második részét, ahol 5 különböző dallamot dolgoz fel a szerző. Előadják Szigeti József és Bartók Béla. Thank you. Szigeti József jelentős befolyást gyakorolt Bartókra, így keletkezett a Kontrasztok című műve. De beszéljen erről maga Szigeti.
Ebben az időben jártam a múzeum körúton egy régi kotta boltban, Rozsnyai Károly üzletében, ahol valamit kerestem, valószínűleg valami hegedű kiadványt, és az öreg Rozsnyai egyszer csak levesz a poltról egy A gyermekeknek című zongoradarab gyűjteményt, a fiatal anarchista vezér komponistától, Bartók Bélától. Ki tudja, hogy ez a nem megfontolt gesztusa egy kereskedőnek nem volt az egyik indítója egy barátságnak és egy nexusnak, amely életem egyik legnagyobb befolyása lett. A 20-as évek végén én ezekből a füzetekből kiástam néhány darabot. Ezek 1927-ben jelentek meg Bécsben az Univerzál edícióban. Bartók osztrák kiadójánál. Ez a kis füzet váltotta aztán ki a mi igazán benső barátságunkat. Az említett füzet eredménye volt, hogy Bartók engemet egy fejedelmi ajándékkal lepett meg. Mármint a Rapszódia kéziratával és dedikációjával. A másik mű, amelyik ugyancsak a mi barátságunk gyümölcse, az a Kontrasztok című zongora, klarinét és hegedűre írt, és Benny Goodmannak és nekem ajánlott műve, a Kontrasztok. Ezt a nagyszerű darabot én kezdeményeztem, és pedig nem egészen kizárólag művészi indulattól vezetve, hanem egy baráti és jót tenni akaró impulzus által vezetve. Ez a Kontrasztok című mű New Yorkban lett ős bemutatva Benny Goodman, Petri Bandi, és én általam, és hallatlan nagy érdeklődést keltett, előbb volt az érdeklődés, mint a szerelem. Amikor én ezt az ideát Bartóknak, Londonban voltunk együtt, akkor proponáltam, ő elvileg rögtön beleegyezett, de azt mondta, de nézd, én nem hallottam soha ezt a Benny Goodman, ki az? No hát te nem tudod, hogy hát ez a jazz király, a swing király. Hát elhatároztuk, hogy küldünk neki egy doboz lemezt Benny Goodmantól, hogy legalább megismerkedjen a stílusával. Persze ő nem szorult igazában a Benny Goodman játékának egy dokumentumjára. Ő a hangszer természetéből, a zseniből indult ki. A mi New York-i lakásunkban történt meg ennek a műnek az elnevezése. Mert amikor én a kéziratot a New York-i premier, a világ bemutató előtt megkaptam, nem volt címe. Én adtam neki egy ideiglenes címet, Rapszódia. Amikor ő aztán New Yorkban letelepedett néhány hónapra, eljött hozzánk, és mondta, hogy ez a cím, ez az elnevezés neki nem felel meg, és hogy az ő elképzelése nem rapszódikus, és leültünk, a feleségem kávét adott nekünk, hogy serkentje a fantáziánkat, és mondhatom, hogy talán egy és fél óra hosszat proponáltunk egymásnak alternatív elnevezéseket. A vége a kontrasztok volt, ami igaz, de nem mindent kifejező.
Most hallgassák meg a kontrasztok harmadik tételét, melynek alcíme Friss, vagyis egy gyors tánc. Előadja Szigeti József, Benny Goodman és Bartók Béla. Óriási szerencse, hogy ez a legendás előadás fennmaradt, és a modern hangtechnikának köszönhetően ma is élvezhető. Thank you.
További jó szórakozást kívánunk!
Az elkövetkező percekben Szigeti Sugár Éva Tolcsvai Bélával rögzített beszélgetésének második részét hallhatják.
Engem az ég megátkozott, mikor a világra hozott, azt az átkot mondta reám, ország, világ legyen hazám. Ott se legyen nyugovásom, csipke bokor a szállásom, ott se legyen maradásom, csipke bokor a szállásom.
Tüzet viszek, nem látjátok. Tűz van mindenkiben, 36,5 fokos tűz. Ez élteti azt a csodát, amit életnek hívnak, amire vigyázunk kell. De mi nem vigyázunk. Nem akarunk rá vigyázni, hanem csak fogyasztunk, fogyasztunk, fogyasztunk. Úgy mondja ezt Molnár V. Józsi barátom, hogy egyfolytában farsangol a világ. De nagy lesz a bőtje, de nagyon nagy. Ezt tetszik tudni, milyen az a torkos csütörtök, amikor telezabálja magát az ember, és akkor jön utána mindenki belőle. Na, ugyanez be fog következni. Nem én mondtam, az öregek, akik ilyeneket írnak. Kicsi madár, hogy tudsz élni, jaj, te nem tudsz beszélgetni. Lám, én tudok beszélgetni, mégis alig tudok élni.
Az énekmondásra azért szeretnék rátérni, mert sokszor elhangzott, hogy Tinódi után kevesek azok, akik ilyen téren számolnak be, akár napi eseményekről is.
Én soha se szoktam összeírni azt, hogy mit fogok muzsikálni. Én modellülök a közönség elé, elkezdem talán a legelső daltól, és valahogy eljutunk a végére. És útközben, ami az embernek eszébe jut, és látja az embereknek a tekintetét, akkor szó szerint lélektől lélekig tart a magyar szó, és akkor mondom a magamét. Ezért neveztem el énekmondónak, mert hol dallal, hol élő szóval mondom a magamét.
És időközben tematikai lényeg is felbukkant, ha csak a teremtő hangot említem.
Ez hosszú lenne ez a program ahhoz, hogy erről beszéljék. Ez a magyar nyelv titkáról, a magyar nyelv ősiségéről, a magyar nyelvnek a teljességéről szól, mert nincs még egy nép a Földön, aki a tudás átadásának igéjét magyarázni, ezt a saját népének nevével kezdi. Magyar a magyarnak magyaráz. Nincs a Földön sehol.
Volt még más témájú hitvilág.
Ősiségünk, a mi régi hitvilágunk. Mert hát a mi igaz történelmünket, idézőjelbe, azt a mesékbe száműzték. És hát a meséket érdemes poncolgatni, és én ezt nagyon régóta teszem, és akik tudják rólam, azok még a hagyatékukat olykor rám is hagyják. Így történt László Endrével, aki a Csaló közbe született, és fönn felvidéken gyűjtötte össze táltos történeteket, meg az aranymosásról írt könyvet Dunáról. És hát amikor én erről beszéltem a Magyar Rádióban, mert felvételről ment a műsor, megszólalt otthon a telefon, és fölhívott ő, hogy üljek be az autójából, mert most Barcson lakik, és menjek le hozzá. és ő mindenét odaadja nekem, mert még úgy abból van, mint ahogy én azt mondom. Most már 900-esztendeje, hogy csak azért is sikerült létrehozni az Égigérő fa című két részes táncos daljátékot. Ezt videón megjelenítettük, megvan a felvett anyag. Annyi ember volt a Mária Remetei templomkertben, ahol megengedte a papbácsi, hogy arrébb tegyük az oltárt, és táncolhattunk a színpadon, és csodálatos élményben volt részük. Én nem is emlékszem rá, hogy is adtuk elő. Annyira legegben voltam. Hát akkor, amikor egy nálamnál 30 éve legalább fiatal ember eltáncolta, elénekelte, és elfurulyázta azt, amit én elképzeltem. Fejcinger Mika, az Misztrál együttes vezetője, és Török Tilla, aki játszotta a lány szerepét. Hát ez egy nagy élmény volt.
Egykor egyek voltunk, most is egyek vagyunk. Gyere, fogd a kezem,
nagyobb lélegzetű műveid között nem ez volt az első, hiszen
nem.
A vártól kezdve Száz halombattáig így elültetni azt, amit rád is hagynak, több zenésszel és rengeteg táncossal. Nem hiszem, hogy sokan vannak élő gyakorlatban mai napig is itthon.
Hát egyre mohikánabbak leszünk. Talán még a fizibiskánk is hasonlít. Mert valahol valamit kibányáztunk abból a régmúltból, abból a régi dologból, ami megtartott bennünket idáig. És ha ez nem marad tovább, akkor gond van. Én hiszek benne, hogy igenis nekünk dolgunk van. Addig, amíg a lélek él bennünk, addig csináljuk és énekelünk.
Össze lehet-e vetni világszerte ezt a hozzáállást, a befogadást is? Akik régen eltávoztak Magyarországról, vittek-e magukkal, őriztek-e magukkal még valamit? Befogadóbbak voltak-e a közlésedre, mint itthon? Össze lehet-e egyáltalán vetni? Mert manapság ugye összmagyarságról próbálunk még kulturálisan is beszélni.
Mindenhol van olyan réteg, aki affinitás mutat az ilyenfajta gondolkodásra. Mindenütt. Van, aki kevésbé, van, aki jobban. Felvidéken jártunk a legtöbbet Kassától Pozsonyig, rengeteget ott a Beat Virágok című produkcióval, öttagú együttessel. Aztán ez tovább ment egy kicsit délvidéken, és aztán szépen kezdődött a turnék világa. Teljesen mindegy, hogy ez Erdélyben van, vagy pedig a tengeren túl. Én hiszek benne, hogy ezt a nyelvet, ezt a kultúrát őrző és a mai napig ápoló emberek csak azért is olyan nyomot hagynak, ami nem tűnik el.
Legyen újra rend a földön, hal a három, térjen vissza a földre a tündérvilág. Legyen újra rend a földön, hal a három, térjen vissza a földre a tündérvilág. Nyíljon ki az ég, és áradjon a fénye, hirdesse a törvényt minden virág. Nyíljon ki az ég, és áradjon a fénye, hirdesse a törvényt minden virág.
Valaha a várajában lemezboltod is volt. Ma már a forgalmazás szinte lényegtelen, mert mindent fel lehet tölteni az internetes csatornákra. De mégis, mi volt, ami legutóbb megjelent?
utoljára volt ez áldott ez a hely című kis lemezünk, amit a Misztrál együttesre közösen készültem. Aztán volt egy Aranyasszony című produkció, amit a verebi hagyományőrzőkkel, meg természetesen Heinzinger Miklóssal.
Viszi a lemezt a gépmadár a gyomrában, hallod?
Viszi, pedig ez most nagyon ritka, nagyon-nagyon ritka. Ugyancsak a Misztrállal volt egy 1956 cím lemez, ahol Kis Dénes versét az velünk vagy ellenünk azt zenésítettem meg. Az még Kis Dénes annak idején még Pécset börtönbe ültem miatt a verse miatt, és ő mondta el nekem személyesen. De amikor bebörtönözték, akkor bement a börtönbe, és ott volt egy legény, megkérdezte tőle, hogy hát te miért vagy itt? Azért, mert elmondtam Kis Dénes velünk vagy ellenünk című versét. Szevasz, én vagyok Kis Dénes. De ezek valóságok, és Dénestől tanultam nagyon-nagyon sokat a magyar nyelvről, rengeteget, tőle tudom ezt, és azért hirdetem, hogy a magyar a magyarnak magyaráz. Ezt tőle tanultam, és rám hagyományozta.
Hát azt kívánom, hogy még jó sokáig magyaráz, és azt hiszem az elhangzottakból kiderült, hogy miért vannak azok a díjak, de azt majd a műsorvezető stúdióból felsorolja. Nagyon köszönöm.
Én köszönöm szépen, hogy szólhattam.
A Magyar Irodalom története című könyv alapján a hősi ének az ősköltészet kategóriájába tartozik, a líra ősi típusaival és a nagyobb epikus kompozíciókkal együtt. Az epika legősibb típusai mitikus történetek lehettek természetfeletti erőkről, a közösség, a nép őseiről. Kezdetben ezeknek sem lehetett állandósult szövegük, s a primitív népek folklórja alapján feltehető, hogy eleinte rövid prózai mondák mesék formájában élhettek. Az őstársadalom fejlettebb, patriarchális fokán megjelent azonban az epikus ének is, melynek már kötött, tovább hagyományozódó, bár folyton variálódó és megújuló szövege volt. Fennmaradásának így sokkal jobbak a feltételei, mint az ősi lírának, többet is tudunk róla. Az ősi verses epika általában istenekről vagy hősökről szólt, mivel pedig a kereszténység tűzzel vassal írtotta a pogány vallást, ősi, mitológiai tárgyú énekeknek még nyoma sem maradt. A hősi ének azonban a közösség történetének élő emlékezete volt, termékeit, mint forrásokat nem nélkülözhette a meginduló keresztény történetírás sem. A kereszténység első századainak krónikái, s részben legendái szép számú hősi ének témáját, meséjét őrizték meg, sőt, olykor a latin szövegen még a magyar ének stílusa, képszerűsége is átcsillan. A magyar folklór azonban sajnos egyetlen ősi epikus éneket sem tartott életben, bár népballadáinkban találhatók, az európai folklórban teljesen elszigetelt, viszont a szibériai török népek költészetében általánosan elterjedt olyan motivumok és jelenetek, melyeket az ősi magyar epika törmelékeinek tekinthetünk. A hősi elbeszélő költészet virágzása egészen a 12. század végéig tartott. Anonymus tanúsítja, hogy a jokulátorok énekei és a parasztok meséi még 1200 körül sem engedték feledésben merülni a régi magyarok tetteit. A 11-12. Századi krónika feljegyzések pedig arról tanúskodnak, hogy a jokulátorok az első keresztény királyok és hősök cselekedeteit szintén az ősi epika hagyományai szerint öntötték énekbe. A regősök, jokulátorok, hősi énekei már a szó igazi értelmében költészetnek számítanak. A megtörtént eseményeket költőileg formálva, művészi átszíneződéssel komponálták énekké. Ezért írja Anonymus, hogy a magyarság ezekből csak mint egy álomban hallaná származását és hősi cselekedeteit. Forrás értékén túl éppen ez az álomnak tűnő költőiség teszi az ősi magyar epikát, még elveszett voltában is oly becsessé. A források szerint a 10. században részben totemisztikus eredetmondák, részben új területszerzéssel kapcsolatos történetek, részben az egyes vezérek hőstetteiről szóló elbeszélések lehettek a regősök hősi emlékeinek a tárgyai. Totemisztikus hiedelme minden honfoglaló nemzetségnek lehetett, de közülük csak az Árpád nemzetség eredetmondáját, az úgynevezett álmos mondát ismerjük. Fennmaradt viszont az egész magyar nép ugyancsak totemisztikus elemeket őrző eredetmondája, a csodaszarvas monda, mely már kerek, s művészi formálásról tanúskodó történet. A csodaszarvas monda Kézai Simon mester magyar krónikája alapján. Nemrót Persiába költözik, fiai Hunor és Mogor, a hunok és a magyarok ős atyai. Mellőzve tehát az eseményeket, melyek kezdett tárgyunknak színt adnak, vissza kell térnünk Menrót óriásra, ki a nyelvek megkezdődött összezavarodása után Evilát földére méne, melyet ez időben Persia tartományának neveznek, és ott nejétől, Enettől, két fiat nemze, Hunort tudnélik, és Mogort, kiktől a hunok vagy magyarok származtak. De mivel Ménrót óriásnak Eneten kívül, mint tudjuk, több neje is volt, kiktől Hunoron és Mogoron kívül több fiakat és lányokat is nemzett, ezen fiai és maradékaik Persia tartományát lakják, termetre és színre hasonlítanak a hunokhoz, csak hogy kissé különböznek a beszédben, mint a szászok és türingek. S minthogy Hunor és Mogor első szülöttek valának, atyoktól megválva külön sátrakban szállának vala. Történt pedig, hogy amint egyszer varászni kimentek, a pusztán egy szarvas ünőre bukkanának, melyet, amint előttük futott, a Meotis ingoványaiba kergetének. S midőn az ott szemök elől tökéletesen eltűnt, sokáig keresték, de semmi módon nem találhatták. Végre is az említett ingoványokat bejárván, azon földet baromtartásra alkalmasnak szemlélték. Hunor és Mogor a meotiszi ingoványok közé költöznek. Visszatérvén onnan atyokhoz, s búcsút vevén tőle, minden vagyonostól a meotiszi ingoványok közé szállának lakozni. Meotisz tartománya pedig Persia hazával határos, s egy igen keskeny gázlon kívül mindenfelől tenger övezi környül. Folyói teljességgel nincsenek, fűben, fában, madárban, halban és vadban bővölködik. Nehéz oda bé, s onnan kimenni, s a meotiszi ingoványokba bémenvén, ott 5 esztendeig mozdulatlanul maradának. 6. évre tehát kimenvén véletlenül, a pusztában Belár fiainak nejeire, kik férjeik nélkül sátrakban tanyázának, s gyermekeikre bukkanának, kiket is vagyonostól sebesen nyargalva a Meotisz ingoványaiba vivének. Történt pedig, hogy azon gyermekek közt az alánok fejedelmének Dulának 2 lányát is elfogták, kiknek egyikét Hunor, másikát Mogor vevéneül. S ezen nőktől vették eredetüket minden hunok és magyarok. S miután azon ingoványok közt hosszasabban időztek, lőn, hogy igen erős nemzetté kezdtek növekedni, és a tartomány őket befogadni és táplálni nem bírta. A csodaszarvas monda szerint ennek fiai, Hunor és Magor, az onogúr és magyar népnév personifikált megjelenítői egy szarvast üldözve jutottak a Meotis ingoványainak vidékére, ahol alkalmasnak találva az baromtartásra megtelepedtek. A monda keletkezésének ideje eléggé bizonytalan, bár ősi viszonyokat tükröz a történetnek az a része is, amely szerint a két hős és házanépe Belár fiainak feleségét és Dula Alán fejedelem lányait elrabolva szerzett asszonyokat. A török népek közé tartozó bolgárokkal és az iráni alánokkal a magyarság szoros érintkezésben volt a honfoglalás előtt, a nőrablás pedig az őstársadalom fejlődésének bizonyos fokán általános jelenség. A szarvasüldözés és az ősanyának a neve a monda még ősibb rétegeire enged következtetni, ennek jelentése ünő, szarvasünő. A szarvasüldözés, mint eredet mitosz, már az ugorkorban is megvolt, a totemisztikus hagyomány szerint pedig maga ennek lehetett az üldözött szarvas. A honfoglalással kapcsolatos az egyik legrégebben fennmaradt, legkerekebb mondai elbeszélés a fehér ló monda. Ez Árpád hódításának jogosságát nomád költői hagyomány szerint szimbolikus adásvétellel okolja meg. A magyar hősi énekek formai, stiláris, verselési jellegzetességeire csak következtethetünk a krónikák, a folklór, az összehasonlító anyag segítségével, mivel egyetlen hiteles szöveg sem maradt fenn. Az ismert történetek tanúsága alapján az énekek egyes személyek egyetlen nevekezetes cselekedetéről, rendszerint valamely csatájáról, viadaláról szóltak. Az ének tárgyát képző emlékezetes tett előadása pedig mindig valamely folklór vándormotívum, szarvasüldözés, szimbolikus földvásárlás, kivégzés előtti kürtfújás, nyelvkivágás, stb. Beiktatásával válik költőivé. A magyar hősi énekek szerkezete így igen egyszerű lehetett, ez azonban lehetővé tette a középpontba állított mondai motívum hangsúlyos szerepét, a valóságos eseménynek, mint egy álomban való átköltését. Ezek a feltehetően rövidebb terjedelmű énekek a naív epika általános jellegének megfelelően tele voltak ismétlődő, sablonos fordulatokkal, s a gyakrabban előforduló eseményeket, csatákat, párviadalokat kialakult sémákhoz igazították.
Estét kívánok, kedves hallgatóink! Ma Krúdi Gyula egyik novellájából fogok felolvasni részleteket. Széchenyi Kovácsi Krúdi Gyula Nyíregyházán született, az elemi iskolába is itt járt. Gimnáziumi évei Szatmárnémetin 1887-88-ban, Podolinban 1888-1891, majd ismét Nyíregyházán 1891-1895-ben végezte. A gimnáziumi évek alatt 1892-ben a Nyíregyházi sajtóiroda alapító tagja volt, ez évben jelent meg nyomtatásban első novellája is. Ezután időlegesen újságíró lett Debrecenben, majd Nagyváradon. 1896-ban Budapestre költözött, a Fővárosi Lapok és az Egyetértés Lapoknak dolgozott. 1897-ben havi rendszerességgel 5-8 novelláját is publikálták. Már 20 éves kora előtt megjelent első saját könyve, az Üres a fészek című novellás kötet. A Nyugat mellett több folyóirat munkatársa is volt. Az országos sikert az 1913-ban megjelent Vörös postakocsi című regény hozta meg számára, a Szimbád sorozat mellett. Az őszi rózsás forradalom aktív résztvevője volt, később emiatt mellőzték művei kiadását. 1926-27-ben évek óta lappangó betegsége miatt szanatóriumba került, nehéz légzés, máj, gyomor, tüdő problémák, szervi szívbaj betegségekkel. Kezelése átmenetileg javított egészségi állapotán. Szegénységben eladósodva élt, alkohol problémái is visszatértek, kiújuló betegsége azonban 1933. május 12-én halálához vezetett. Óbudán halt meg. Kródi Gyula 1915-ben írta meg a Felhő című karcsalatát. Ebből olvasok fel szemelvényeket. Egy régi ellenség ment el kiskertünk alatt, és a sövény mellől ránk öltötte nyelvét. Csúfolódva, megvetéssel nézett végig bazsalikum virágainkon, levenduláinkon, vadkörtefáinkon, kis magyar kertünkön. A háztetőinken lakó gólyamadár, az ereszünk alatt csicsergő fecske, a vízmerítő lányok dalolása a folyóparton már századok óta nem tetszik régi ellenségünknek. Őt germanizálásnak hívják, és a héten a jelenlegi kultuszminiszter írásbeli dolgozatában, bécsi hírlapban szerelmet vallott a német nyelvnek. Semmink sincs, csak múltunk van, és múltunkban gyönyörűen zengő nyelvünk. Bár nem beszéljük manapság az Árpádok nyelvét, de megértenénk, megéreznénk egymást, ha egy lovas vitéz életre ébredne a nyírségi homobuckák alatt régi sírjában. Tudnánk felelni Mátyás királynak, ha halottaiból felébredve az utat tudakolná Buda felé. A Rákóczi korabeli korucokkal elmulatozhatnánk, ha egy hegyaljai pincében kilépnének a falból. Kis forrásból eredő folyó a nyelvünk, táltosok és hittérítők, a Don mellől jött harcos keleti fejedelmek és furujázó pásztornépek szavaiból keletkezett. Szerelmes költők és névtelen történetírők tollán és lantján át jöttek az új magyar szavak, mint kora ősszel elszállnak a virágok pejhei a hegytetőkről, elgurul az őserdei mak, útra kél a pókháló. Az első költők leszedegették süvegők mellől a pókhálót, és szép magyar szavakat szőttek a puszták felett lebegő virágpelyhekből. A néptelen jegyzők a tölgyfák lehulló gyümölcsét szedegették össze. Az aranyliliomos királyok alatt Tódi Miklós katonapajtásai Nápolyból új csókok és új szerelmek emlékein kívül bizonyosan olyan szavakat is hoztak magukkal, amelyeket a csábos nápolyi delnő gyümölcsnedves ajkáról tanultak. Lajos nem szerette a kobzosokat udvarában, amelyik megbízhatatlan népségről tudnivaló, hogy sűrűn változtatja szívének királynőit, és új hódoltságában, friss tébolyában a legcsodálatosabb jelzőket és álmokat foglalja magában. Mindez Nagy Magyarországra vonatkozik, Erdélyben, a hegyláncon túl tisztult, finomodott ez alatt a magyar nyelv. Kár, hogy a fejedelmek csak az ebédelésükkel törődtek, a nyelv újító fantáziák, a szakácskodás és a konyha körül lebegtek, új ételfogásokat és új neveket találván fel. Míg lenn a székelység, mint egy kis, elzárt mesebeli ország, féltő gonddal, rajongással őrködött ősi nyelvére, múltjára, ide nem jutottak el az új szavak. A magyar nyelv a Tiszához hasonló kanyarulatokkal vándorolt útján. Növekedett, szélesedett, gyarapodott. Kis mécsek égtek, amelyek világánál költők hajolgattak a Pergamen fölé, és ötvösök módjára csiszolták a nyelv ékköveit. Tudósok, írók támadtak, és a kolostor nyárfa sorában hátrafont kézzel sétálgató tudós szerzetesek már nem gondolkoztak tacitus nyelven. Még egy nagy megpróbáltatáson megy át a nemzeti nyelv. Egy ízletes és jószívű királynő, a felejthetetlen Mária Terézia jó asszonyos mosolygása csalogatja Bécs felé a magyar leventéket. És íme váratlan csoda történik. A szerelmes testőrök, akik mind szívesen ontották volna vérüket, életüket adták volna a fehérnyakú királynőért, nagyszerű szárnyaló és rajongó magyar irodalmat kezdenek, ahelyett, hogy elnémetesednének. Besenyei meg társai titkon magyar könyveket írnak, és éjszaka egymásnak olvassák fel a még tintás árkusokat. A szittya egyetlen új szót sem tanul meg Bécsben. Messze kelet felé, a nyírségi mocsarak közepéről már készülődik nagy útjára a peleskei jegyző. Kármán József már losonci kisdiák, és irodalmi terveken törő a fejét a régi temetőben, ahová később meghalni visszatér. Csokonait kicsapják a kollégiumból, és a verőfényes dunántúli dombok felé ballag vándorbottyával. Kölcsei és Kazinci naphosszat írják leveleiket barátaikhoz. Még egyet, még kettőt kell csak aludni, hogy egy szalontai parasztfiú megtanulja a betűvetést, és a kunságban egy éjszaka üstökös álljon meg a mészároség háza felett, miden Petrovicsnél született Rúz Mária vajúdott a szalmafedél alatt. A mesebeli árva gyermek a magyar nyelv, még az ág is húzza, pedig gyönyörű tartományai vannak, a legszebb országokon húzódnak folyamai, a vadmadarak, csillagos égboltozat alatt lakó pásztorok és rajongó költők vigyáztak ez árva gyermek lépéseire, amíg járni tanult. Néha eldugdosták, mint a bújdosó kurucot vagy honvédet. Szőlőhegyek borházaiban, kollégiumok üres padlásain, a bedőlt pusztai kutak felett szárnyaló szél zúgásában élt. De lakott a gályákon is, evezőpadhoz láncolt prédikátorok bús lelkében. Az árva gyermek felnövekedett, megerősödött, királyfi lett belőle, mint a mesében. A legszebb ruhája van, egy nagy tehetségű irodalom hordja a kincstárába a bányák és fantáziák mélyéről az égköveket, az új magyar szavakat, fogalmakat. Nem kell bántani drága árva gyermekből királyfivá növekedett magyar nyelvünket. Őt már senki sem veheti el tőlünk. Amint a múltunk, a legsajátosabb nemzeti múltunk is a miénk marad, bármi történjék.